rámikorja a zsoltárokban, szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Kegyelem írgalom, békesség, adassék népünk bőségesen a mi Úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Amen. Drága testvérek, a 220. dicséretünket keressük ki énekeskönyvünkből. A 220. dicséretünket keressük ki énekeskönyvünkből. Az Isten tiszteletünk elején annak a legelső versét fennállva énekeljük. A 220-as énekünk első versét fennállva énekeljük. Így kezdődik, bocsáss meg Úristen ifjúságomnak vétkét. Isten tiszteletünknek további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok ma előttetek Józsué könyvéből, Józsué könyvének a 9. fejezetéből valamennyi verset, mind a 27 verset. Hallgassuk illendő figyelemmel egy hosszú igerész, nagyon különös üzenettel. Izrael és a ravasz Gibeóniak története ez, Józsué könyvének a 9. fejezetéből olvasom az igét. Meghallották ezt mindazok a királyok, akik a Jordánon túl a hegyvidéken, a Sefélá alföldön és a Nagy-tenger egész partja mentén a Libánon felé laktak. A hettiták, az emóriak, a kánániak, a periziek, a hívviek és a jebúsziak. Szövetkeztek egymással, hogy együttesen harcoljanak Józsué és Izrael ellen. De meghallották Gibeon lakói, hogy mit tett Józsué Jerikóval és Aj városával. Ők viszont ravassághoz folyamodtak. Elindultak és így szerelték föl magukat. Elnyűjt zsákokat szereztek szamaraikra. Meg elnyűjt, megrepedezett és összekötözött borostömlőket. A lábukra elnyűjt és foltozott sarukat, magukra pedig elnyűjt ruhát. Útravaló kenyerük is mind száraz és csupa morzsa volt. Így mentek Józsuéhoz a táborba, Gilgába, és ezt mondták neki meg az izraelieknek. Messze földről jöttünk, kössetek most szövetséget velünk. Az izraeliek azonban ezt mondták a hívvieknek. Hát, ha köztünk laktok, hogyan köthetnénk akkor veletek szövetséget? Azok ezt mondták Józsuénak. Szolgáid vagyunk, Józsué azonban megkérdezte. Kik vagytok és honnan jöttök? Azok ezt felelték neki. Igen, messze földről jöttek szolgáid, Istenednek, az Úrnak nevéért, mert hallottuk hírét, és mindazt, amit Egyiptomban vitt véghez. Meg mindazt, amit az Emóriak két királyával tett a Jordánon túl, Szihonnal, Hesbon királyával és Óggal, Básán királyával Astárodban. Ezért véneink és országunk lakói ezt mondták nekünk. Vegyetek magatokhoz útravalót, menjetek eléjük és mondjátok nekik, szolgáitok vagyunk, kössetek hát szövetséget velünk. Itt a kenyerünk, még meleg volt, amikor otthonunkban elláttuk magunkat veled, és elindultunk, hogy hozzátok jöjjünk, de most már száraz és csupa morzsa lett. Ezek a boros tömlők is újak voltak, amikor megtöltöttük, most pedig repedezettek. Ruháink és a sarunk is elnyűtt a nagyon hosszú úton. Akkor kezükbe vették az emberek azoknak az útravalóját, de az Úr akaratát nem kérdezték meg. Józsué ráállt a békére, és szövetséget kötött velük azzal az ígérettel, hogy életben hagyja őket. A népközösség vezetői pedig megesküdtek erre. Három nappal azután, hogy szövetséget kötöttek velük, meghallották, hogy a közelből valók, sőt, közöttük laknak. Fölkerekedtek tehát Izrael fiai, és harmadnap elérkeztek azoknak városaihoz. Ezek voltak a városaik, Gibeon, Kefirá, Beérót és Kirjat-Jeárim. De nem koncolták fel őket Izrael fiai, mert a közösség vezetői megesküdtek nekik az Úrra, Izrael istenére. Emiatt zúgolódott az egész közösség a vezetők ellen. De a vezetők mind azt mondták az egész közösségnek, megesküdtünk nekik az Úrra, Izrael istenére, nem bánthatjuk őket. Azt csináljuk velük, hogy életben hagyjuk őket, és akkor nem ér bennünket az Úr haragja az eskü miatt, amivel megesküdtünk nekik. Azt mondták a vezetők, hogy életben maradhatnak, de legyenek az egész közösség favágói és vízhordói. Így határoztak róluk a vezetők. Józsué pedig hívatta őket, és így beszélt hozzájuk. Miért csaltatok meg bennünket? Azt mondtátok, hogy nagyon messze laktok tőlünk, pedig köztünk laktok. Legyetek hát átkozottak. Ne fogjanak ki közületek a szolgák, az Isten házának favágói és vízhordói. Azok ezt felelték Józsuénak. Mivel tudomásunkra jutott szolgáidnak, hogy Istenetek az Úr megígérte szolgájának Mózesnek, hogy nektek adja az egész országot, és kipusztítja előletek az ország minden lakóját, nagyon féltettük tőletek az életünket, ezért tettünk így. Most már a kezedben vagyunk, bánj velünk úgy, ahogyan jónak és helyesnek látod. Józsué pedig így cselekedett velük, megmentette őket Izrael fiainak a kezéből, és nem gyilkolták le őket. Azon a napon Józsué elrendelte, hogy a közösségnek, valamint az Úr oltárának a favágói és vízfordói legyenek azon a helyen, amelyet majd kiválaszt az Úr. Így van ez ma is. Áldja meg az ő igének olvasását az Úr, az ő igének hallgatását, befogadását, megtartását és annak a továbbadását is. Helyünkön maradva testvérek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, eléd jönni bűnbánattal, alázatos szívvel. Hadd valljuk meg neked, Urunk, hogy bizony sokszor olyan útjaink vannak, amelyek nem tőled valók. Sokszor a mi gondolatainkban, tetteinkben, szavainkban egyáltalán nem nyilvánul meg a te drága, tiszta mértéked, a te akaratod és a te gondolatod, hanem ennek a világnak gonossága, amelyet sajnos befogadunk néha. Urunk, hadd kiáltsunk hozzád, hisz annyi hatás ér bennünket ennek a világnak zajából. Taníts bennünket úgy élni ebben a világban, hogy Jézus is tanította az ő tanítványait, hogy itt élnek, de mint bárányok a farkasok között. A te tanítványait, mint ahogy a búvárpók, nem szennyezik be magukat ennek a világnak gonoszságával, hanem élnek tisztán egy olyan környezetben, amely egészen más mértéket képvisel. Köszönjük Istenünk, hogy a te igédben útmutatást adsz. tanítasz bennünket. Köszönjük Istenünk, hogy végtelen irgalommal tudsz lehajolni minden hozzátérő bűnöshöz. És olyan csoda, hogy életeket megtalálsz, megszólítasz, megmentesz, és átformálsz a te gondolataid szerint. Téged dicsérünk, Urunk. Téged dicsérünk a te nagy irgalmadból, hogy előttünk is nyitva van a lehetőség hozzád tartozni, benned megújulni, átformáltatni a te gondolataid szerint. Hadd bízzuk rád, Istenünk, a gyülekezet betegjeit, szenvedőit, kórházban levő testvéreket, mélységben levőket és próbák alatt sínylődőket. Hajolj le mindnyájunkhoz, gyógyító kezed, áldja meg a betegeket, vigasztaló lelked, ahhozon örvendezést vigaszt a szomorkodóknak, gyászolóknak, árváknak, özvegyeknek, te légy segítője és vigasza. Köszönjük, Urunk, hogy igéddel támogatsz bennünket, taníts ma is, és add, hogy a mi szívünk tudjon figyelni igédre, és azt befogadni teljesen. Amen. Énekszóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetéséhez. A 220. dicséretnek a 6. és 7. verseit énekeljük. Tehát a 220. dicséretnek a 6. és 7. verseit énekeljük, testvérek. 6. és 7. verseit énekeljük. Térj azért én lelkem kegyelmes Istenedhez, szép könyörgésekkel béküljél szent kezéhez. Tételem alapígéje írva található Ézsaiás próféta könyvében. Ézsaiás próféta könyvének a 30. fejezetéből olvasom az első 3 verset. Ézsaiás könyve, 30. fejezet és az első 3 verset olvasom. Hallgassuk figyelmesen. Jaj a pártütő fiaknak, így szól az Úr, akik tervet szőnek, de nélkülem. Szerződést kötnek, de akaratom ellenére, vétket vétekre halmozva. Folyton Egyiptomba járnak, de engem nem kérdeznek meg. A fáraónál keresnek oltalmat és menedéket Egyiptom árnyékában. De majd szégyent vallotok a fáraó oltalmával, és pironkodni fogtok amiatt, hogy Egyiptom árnyékába menekültök. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, nagyon fájdalmas tud lenni a mi életünkben, amikor valaki becsap bennünket, amikor megvezetnek bennünket, és néha egy életre szóló sebet is tud okozni, hogy valami nagyon komoly becsapás ér bennünket. És hát még az milyen rosszul esik a mi szívünknek, hogyha az, aki bennünket megvezetett, az Isten nevét vette az ajkára, Isten nevében tüntette fel az ő jövetelét, a találkozását, a célját, és a végén kiderül, hogy ez mind hazugság volt, álnokság volt a szívében, és bizony becsapott, valamint vétekbe ejtett. Az élethelyzet sorozatban a mai címünk így hangzik, hogy álnokul megvezetve és vétekbe keverve. Álnokul megvezetve és vétekbe keverve. Az Ószövetségben található ez a történet, amelyet felolvastam előttetek a ravasz gibeoniakról. Egy különös történet az, és oda kell figyelnünk, mert a sátánnak a módszere nem változott. Józsué éppen a honfoglalást készíti elő, az első néhány csatán vannak csak túl, beérkeztek az ígéret földjére, az első város Jerikó volt, amit elfoglaltak, utána egy kicsike városnál, Ajnál először vereséget szenvedtek, Ákán tolvajlása miatt, de miután leleplezte Isten a bűnöst, megtisztította Izraelt a gonoszságtól, Aj városát is ugye elfoglalták. Na ezután következik a ravasz Gibeoniknak a cselvetése. Tudják, hogy ezt a földet Isten odaadta Izraelnek. Nincs kétség, ez egy olyan Isten, aki Izraellel van, nem lehet előtte megállni. Itt nem segít fegyver, itt nem segít erő, itt a csel az, amit bennük reménykedtek. Hát maguk mellé vesznek rettenetesen régi repedezett tömlőket, nagyon régi elnyűjt ruhát, sarut, olyan zsákokat tesznek a szamarakra, mintha több ezer kilométert, több hónapon keresztül megtettek volna, és így állítanak be Gilgálba, Józsuéhoz a táborba, hogy nagyon messziről jöttünk, hallottuk Isten nagy cselekedeteit, Izrael Istenem ilyen hatalmas Isten, tudjuk, hogy veletek van Isten, kössetek akkor szövetséget velünk. Teljesen úgy tűnik, mint valami nagyon távoli nép, egy pogány nép, amelyben fölélett az Isten utáni vágy, az Isten keresése, az Isten utáni tisztelet. És ugyan megkérdezik Józsué és a vének, hogy hát tényleg messziről jöttetek? Nem itt laktok közöttünk? És ugye hazudnak, megvannak ugye a bizonyítékok, amiket ők felsorakoztatnak, hogy hát nem, mi nem innen vagyunk. Szövetséget köt velük Józsué, megesküdnek rá a vének, és három nap múlva kiderül, hogy az egész színjáték volt. Színjáték volt. Itt laknak a kiirtandó népek között, és bizony, hát ahogy Isten mondta, hogy nagyon gonosz az a nép, ravasz csellel, hazugsággal, megtévesztéssel, szövetséget kötöttek Józsuéval azok, akiknek nem lett volna szabad szövetséget adnia Isten népének. Különös ez a történet, és mielőtt még néznénk a tanulságokat, egy valamit én hadd mondjak el nektek. Sokszor kérdezik tőlem, hogy tiszteltes úr, hát hogy van az Ószövetségben az a sok-sok vérengzés, meg hát Izrael ugye hét népet kell, hogy a az ígéret földjéről hát eltávolítson, kiírtson, és a Biblia beszél erről annak a hét népnek, mennyi kegyelmi idő adatott. Hát egy 500 évvel korábban élt Ábrahám, akinek odaígérte Isten azt a földet, és azt mondta akkor Ábrahámnak Isten, hogy még nem telt be ennek a népnek a vége, a bűnének az ideje, még tart nekik a kegyelmi idő, nem a te idődbe adom utódaidnak ezt a földet, majd később. Ugye Izrael fiai Jákob idejében mennek Egyiptomba az éhínség elől, 430 évig még ott vannak, majd kijönnek Mózes vezetésével, 40 évig a pusztában vándorolnak, tehát több mint 500 év kegyelmi idő adatott annak a hét népnek. A Biblia arról beszél, hogy annyira gonosz, olyan parázna nép volt, ilyen bűnöket írnak le, hogy állatokkal közösültek, fajtalankodtak, rettenetes gonoszságban, varázslásban, a gyermekeik feláldozásában, olyan bálványimádásokban éltek, amely Isten előtt utálatos, és Isten mindezt több mint fél évezredig türelmesen nézte, de nem tértek meg belőle, és letelt nekik a kegyelmi idő, és innentől kezdve Isten népe elfoglalhatta az ő területüket, városaikat, és a sok bűn miatt adtak Isten a parancsot, hogy nem köthetsz velük szövetséget, sőt, a városaikba, a lakásaikba, amiket találsz, még a pénzt, azt se vedd magadhoz, mindent el kell pusztítani. Az állataikat, a vagyonukat, a butoraikat, a pénzüket, minden Isten szemében tisztátalan volt, nem lehetett Izraelnek köze azokhoz a gonosz dolgok. Hát a ravasz gibeóniak Isten kegyelmét is ugye semmibe vették, a kegyelmi idővel sem éltek, de a bűnben még jobban előre haladtak, rettenetes cselvetéssel szereztek szövetséget Józsuéval. Hát nézzük a tanulságokat. Az első tanulság, hogy a sátánnak megvannak az eszközei, hogy Isten népét, Isten gyermekeit megvezesse. Nagyon sokszor látom, hogy mi a hívő emberek, a keresztény emberek jóhiszeműek. Olyan jóhiszeműek vagyunk, ha valaki megállít az utcán, és megkérdezi, hogy merre van valamelyik utca, mi elhisszük, hogy azt tényleg nem tudja, miközben mutatjuk bennünket kizsebel, jóhiszeműen fordulunk a bennünket megszólítóhoz, de a sátánnak megvannak az eszközei, hogy Isten népét, Isten gyermekeit megvezesse, becsapja, kifossza. És a sátán használja is ezeket az eszközeit. Használja is. Hadd mondjam ezzel a szóval, hogy a legpofátlanabbul mindig próbálkozik. Mindig jön, és mindig Isten népe ellen beveti az ő eszközeit. A második tanulság egy nagyon szomorú igazság. Még a legkomolyabb hívő ember is becsapható, megvezethető. Nézzétek Józsuét. Mózes utódja. Azt mondja róla a Biblia, hogy végtelenül bölcs lélek nyugodott rajta. Látjuk az ő hívő életét. A korábbi fejezetben, amikor Aj városánál vereséget szenvedtek, ez a hívő ember reggeltől estig a térdein imádkozott. Kereste Isten akaratát, kereste a vereség okát. Egy nagyon komoly vezető, aki felelős, nem szeszélyes, nem kénye kedve szerint dönt, Isten akarata a legfontosabb neki. És jönnek a ravasz gibeoniak, és megvezetik Józsuét is. Ez egy olyan szomorú igazság a Bibliában, testvérek, hogy még a legkomolyabb hívő ember is becsapható, néha elsodorható, megvezethető. Mi meg néha elbízzuk magunkat, és úgy gondoljuk, hogy ó, hát mi már olyan nagy tapasztalattal rendelkezünk, hogy minket már nem tudnak. Dehogy is nem! Dehogy is nem! Becsaphatóak vagyunk. Te is és én is, testvér. A harmadik tanulság, hogy a sátán a hazugság atya. Ezt Jézus mondja a János evangéliumában, hogy a sátán nem áll meg az igazságban. Nincs benne igazság. Amit szól, az mind hazugság. Ő a hazugság atya. A sátán mestere a becsapási technikáknak. És figyeljetek most, mit mondok. Intézi a sátán a helyszínt, intézi a körülményeket, hozza az eszközeit, a sátán eszközei a legkitűnőbb színészek. Az igazi Oscar-díjakat a sátán eszközeinek lehet neki utalni. Hihetetlen, amilyen megvezetési hitelességgel tudják a hazugságot a sátán eszközei beadni nekünk. És most figyeljetek, még a kellékekről is gondoskodik a sátán. A kellékekről is. Kellékekről is, mert hitelessé teszi a hazugságot. Nézd meg a gibeoniakat. A ravasz gibeoniak úgy szerelték föl magukat, hogy aki őket megnézi, megfogja a ruhájukat, ránéz a szamaraikra, a szamárakon levő kenyeres zsákokra, megnézi az emberek saruját, a borostömlőjét. Hát ugye az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. Mindenkinek az a véleménye, hogy hát ezek a világ végéről jöttek, csoda, hogy ideértek. Ilyen messziről, az új borostömlő kirepedezik, mire ideérnek, és még hallottak Istenről, egyszerűen elájulnak az izraeliek, hogy csodálatos, hát Isten hírére, Isten félelem támad bennük. A sátán intézte a helyszínt, a körülményeket, a színészeket és a kellékeket is, és olyan hitelessé tette a hazugságot, hogy Józsué és a vének mind bedőltek ennek a hazugságnak. Pedig csak a sátán volt a rendező, és nem volt más ez, mint egy színjáték. Ugye a középkorban Dante író írta az isteni színjátékot, egy kicsit, ha szójátékot használhatom, akkor ez egy ördögi színjáték volt, amiben Józsué nem csak hát néző volt, hanem szereplő is sajnos. Ez egy ördögi színjáték volt. Nagyon fontos mondat következik. Cselvetést akkor alkalmaz az ellenség, amikor a frontális támadással nem ér el semmit. Még egyszer elmondom. Cselvetést akkor alkalmaz az ellenség, amikor frontális támadással semmit nem lehet elérni. Nézzétek meg, így csinálnak a nagy hadvezérek, és így csinál a sátán is a lelki harcnak a területén. Amikor egy hívő ember már sok mindenben erősödik, épül Isten kegyelméből, és azokban a bűnökben már nem akar elbukni, amelyek az ó életét jellemezték, akkor nem jöhet olyan frontálisan a sátán, hogy küld egy embert, hogy na, gyere, igyuk le magunkat részegre, mert már ez nem jön be. Nem küldhet oda egy paráznát, hogy vigye valami olyan parázna tisztátalan útra, amelyben esetleg még 5-10 éve elbukott az az illető, amikor még nem volt itt benn, mert ez már nem jön be. Ekkor jön a cselvetés. A cselvetést akkor alkalmazzák, amikor a frontális támadás már nem jár sikerrel. Hogyha a gibeoniak jöttek volna őszintén, hogy hát mi szeretnénk életben maradni, de ugye ragaszkodnánk a magunk parázna, tisztátalan, állatokkal fajtalankodó, varázsló, babonás életünkhöz, ugye ebben nem értek volna el semmit, ők a bűnből nem akartak szabadulni. Nem, az nem jutott eszükbe. Ők Izrael Istenéhez nem akartak csatlakozni. Ez sem volt a szívükbe. Ők az bűneik felett nem tartottak bűnbánatot, ez az út sem volt az ő szívükben, pedig ez is járható út, bűnbánatot tartani Isten előtt. A ravasság, a hazugság, a cselvetés, meg megmaradni a bűn gyönyörűségében. És sajnos a cselvetés Józsuéval és a fénekkel szemben sikeresnek bizonyult. A sátánnak a célja, hogy te ne figyelj oda Isten akaratára, te ne kérdezd meg Istent, hogy mit akar az életeddel. Szőj tervet ő nélküle, kösz szövetséget Isten nélkül. Ez a sátánnak a célja. Ne figyelj az Úrra, ne beszélj vele, ne kérdezd meg őt. Szőjél tervet nélküle, kösz szövetséget Isten akarata nélkül. Hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy van nálatok? Hogy van, testvére, ez a te életedben? Kerültél-e más kapcsolatba Isten akarata nélkül? Kötöttél-e már szövetséget valakivel Isten akarata nélkül? Jegyeztek már el téged Isten akarata nélkül? Kötöttél-e házasságot Isten akarata nélkül? Kötöttél-e szerződést Isten akarata ellenére? Mentél-e már olyan helyekre, ahova nem kellett volna, mert nem volt Isten akarata? Mind-mind sok-sok cselvetés, és az ördög eszközei, kellékei, és gyönyörű rendezői tehetségének a bevetése nyomán elbuktathatóak vagyunk. Aztán tanítja nekünk ez a történet, hogy nincsenek véletlenek. Nagyon sok hívő ember naív. Naív a világ gonoszságával szemben, naív a sátán ellene irányuló cselszövéseivel szemben. Aki ránk mosolyog, elolvadunk, és úgy véljük, hogy hát az csak biztos nagyon szeret bennünket, kedvel, milyen rendes velünk, és sokszor a mosolyok mögött mennyi gonoszság van, mennyi álnokság, tisztátalanság, nyerészkedés, kihasználni, kirabolni akarnak, nincs ott szeretet, nincs ott feléd kedvesség, nincsenek véletlenek, testvérek. Nincsenek véletlen találkozások, és nincsenek véletlen helyszínek. Nincsenek véletlen kellékek, nincsenek véletlenek. És ha valaki nem éber lelkileg, elbukik, elsodródik és vétekbe ejtik. A címünk ugye az volt, hogy állnokul megvezetve és vétekbe sodorva, vétekbe ejtve. Hát Józsuét és a társait bizony vétekbe keverik a gibeoniaiak. Vétekbe keverik. A komoly hívő ember, aki bölcs, aki megfontolt, aki imádságembere, belekeveredik egy vétekbe, amiben nem lett volna szabad. Bármi történik veled, mindig kérdezd meg Isten akaratát. Ez Isten parancsa. Bármi történik veled, mindig kérdezd meg Isten akaratát. Józsué és a vének, így írja ez a felolvasott fejezet, de az urat nem kérdezték meg. Megnézték a kellékeket, kezükbe vették a borostömlőt, hú de régi, a zsákokat, minden, a morzsát megnézték, az urat nem kérdezték meg. Döbbenetes, amikor a hívembert megvezetik, akkor a sátán kellékeiben gyönyörködik, azt nézi, az őt elaltatja, lebilincseli, leköti, imádkozni kellett volna. Aj városának a vereségénél, ugye, Józsué egy napot a térdein imádkozik. Itt nem látjuk, hogy imádkozna. Jaj a hívő embernek, amikor éri egy váratlan esemény, és nem imádkozik, és nem viszi oda Isten elé imádságban. Mondd testvér, hogy szoktál te minden esetben imádkozni? Átgondolni helyzeteket szoktál? Átgondolni váratlan eseményeket, találkozásokat, az Isten mértékének a mérlegére rátenni szoktál? Hogy vagyunk mi a megfontoltsággal, az Isten előtti tusakodással, bölcsességgel? Aki Istenre néz és imádságban jár, azt nem tudja megvezetni a sátán. Azzal az igével köszöntöttelek benneteket, ez a Zsoltárok 25-ben van a 15-ös vers. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Ha vizuálisan elképzelitek ezt az igét, akkor egy nagyon különös kép jelenik meg előttetek. Megy Dávid a hívő ember a maga lelki útján, és a lelki útja tele van csapdákkal. És Dávid nem így a lába elé néz, és óvatosan lépked, hogy kikerüljem a csapdákat, hanem az ő szeme fölfele az Úrra néz. Nem a csapdákra, az Úrra. Mély titok van itt elrejtve. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Nem az fogja elkerülni a csapdát, aki állandóan a csapdákat lesegeti, hanem az a hívő fogja elkerülni a csapdát, aki szüntelen Isten vezetésén csüng. Nem az a hívő lesz a megvezethetetlen, becsaphatatlan hívő, aki valami beteges, rögeszmés gyanúval méreget mindenkit, akivel találkozik, hanem az a hívő, aki az Istenre néző lelkiismerettel mindent imádságban odavisz Isten elé. Néha békétlenséget támaszt bennünk Isten, hogyha rossz irányba mennénk. És ha figyel a mi lelkünk ezekre az apró indításokra, tiltásokra, akkor sokszor millió csapdától őriz meg minket Isten. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. A Biblia beszél az utolsó időkről, amikor eljön az Antikrisztus, egy világ vezető, egy olyan tehetséges vezér, aki hatalmas világkormányt állít fel, és a Biblia leírja, hogy ugyanez a cselvetés ott is majd meg fog valósulni, olyan tökéletes hazugsággal lép fel, az Istennek ez az ellenség, akit Antikrisztusnak hív a Biblia, olyan tökéletesek lesznek a kellékek, a helyszín, minden, amit a sátán felvonultat majd az antikrisztusi világbirodalom jövetelekor, hogy a legtöbb hívő ember bedől ennek az ördögi színjátéknak. Ezt leírja a Biblia, hogy ha lehet, még a választottakat is megpróbálja becsapni, és egész nagy sikereket arat. Leírja a Biblia azt, hogy az ortodox zsidók, akik mindmáig várják a Mesiást, pedig már eljött Jézusban, azok az Antikrisztust fogják Mesiásnak hinni. És azt fogják hinni az ortodox zsidóknak a többsége, hogy na végre eljött az a Mesiás, akiről hát az Ószövetség ír. Hát ír az Ószövetség, csak nem úgy ír róla, mint Mesiásról, hanem mint Isten ellenségéről. Akkora lesz a hazugság. Olyan tökéletes lesznek a kellékek és a színjáték, majdnem mindenki bedől. Hadd kérdezzek meg benneteket, hogy fel vagyunk erre készülve? Járunk-e annyira Isten vezetésén, hogyha eljön majd az Antikrisztus, egy ünnepelt vezető, akinek az egész világ tapsolni fog, ott leszünk-e a tapsolók között, vagy csendes imádságban szemléljük, hogy jött valaki, aki hazudik, aki ilyesmi kellékekkel lesz felszerelve, a maga mondandóját alátámasztva, mint ahogy a gibeoniak is ugye a kellékeket olyan gyönyörűen használják, de mind színjáték, minden hazugság. Parókiára sok hajléktalan jár kéregetni, ennivalót kaptak. Majdnem mindegyiknek így a családban már, még a gyerekek is adnak nevet. Na nem egy férfi nevet kell elképzelni, hanem a tulajdonságaik miatt. Van egy olyan, aki mindig egy kicsit spiccesen jön, és nekem a férfinak a férfi kezicsókolomot köszön. A gyermekek már így kérdezik, hogy apa, a kezicsókolom jött. Na, van egy másik, a legravaszabb. Kinézek az ablakon, és azt látom, hogy az evangélikus kollégától megkapta a kis ebédet vasárnap, elrejti a sövény alá, de én látom az ablakból, elrejti a sövény alá, és bejön üres kézzel, nem ettem 3 napja, nincs semmi. Kellék, hazugság, színészkedés. Nem döbbenetes? És jön és azt hiszi, hogy megvezethető mindenki, és tényleg meg is vagyunk vezethetőek. Mennyi minden csalás, ámítás van. Mennyi kábító, lelket kábító szöveg, amivel fiúk, lányokat kábítanak el, amivel a gyengéket elsodornák, azok az unszolók, akik valamit be akarják unszolni, bele akarják. Na, így áll, na cigizzél te is, hát próbáld ki a kábítószert, és addig unszolják, amíg a gyenge elbukik, a sodorható elsodródik, a naív elkábul és elhiszi, hogy igaz a hazugság. A sátán mestere a bűnbekeverő fortélyoknak és módszereknek. A hívembernek ébernek kell lenni. Istenre kell néznie, hogy el ne sodorják a csapdák. Hogy indulunk el naponta, testvér? A Zsoltárok 25.15-tel, szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából, és úgy indulunk el, hogy Uram, én gyenge vagyok, de Te meg tudsz tartani. Uram, Te tarts meg, mert becsapható vagyok, Te légy velem, mert megvezethető vagyok, őrizzen a Te bölcsességed, mert az én bölcsességem kevés a sátán ördögi fortéjaihoz. Olyan csoda, hogy belegondoltam abba, hogy miközben a sátán mindig cselvetéssel szokott dolgozni hívők ellen, addig Isten olyan csodálatosan, őszintén, egyenesen, így mondom, frontálisan keres bennünket. Isten a legőszintébben hív, hogy szeretlek és tartozz hozzám. Isten szívében nincsen hátsó szándék, nem valamit akar tőled, hanem téged akar megáldani, megajándékozni, üdvösségbe vezetni. Isten jön a legőszintébben, a legegyenesebb úton. És ő nem alkalmaz cselvetéseket. Ézsaiás 30-ból olvastam 3 igét, amely nagyon-nagyon ide illik, és nem szabad elmennünk mellette. Hadd olvassam fel még egyszer. Jaj a pártütő fiaknak, így szól az Úr, akik tervet szőnek, de nélkülem, szerződést kötnek, de akaratom ellenére, vétket vétekre halmozva. Folyton Egyiptomba járnak, de engem nem kérdeznek meg. A fáraónál keresnek oltalmat és menedéket Egyiptom árnyékában. De majd szégyent vallotok a fáraó oltalmával, és pironkodni fogtok amiatt, hogy Egyiptom árnyékába menekültök. Jaj a pártütő fiaknak! Itt fiakról van szó. Isten gyermekeiről, a hívőkről. Pártütők vagyunk, ha tervet szövünk, de Isten nélkül. Ha szerződést kötünk, szövetséget kötünk, de Isten akarata ellenére. Pártütő fiak vagyunk. Mondd testvér, van-e neked éppen terved, amit Isten nélkül szőttél? Mondd testvér, hogy van-e valami szerződésed, szövetséged, amit Isten akarata ellenére kötöttél? És hogy állunk Egyiptom oltalmával? Az Ószövetségben Egyiptom a bűnnek és az ilyen világi hiába való segítségnek a szimbóluma, amikor arról beszél itt a Biblia, hogy Egyiptom oltalmába mennek a hívők, akkor hadd mondjak egy egyszerű példát. Néha látom, hogy hívő emberek bizonyos emberi kapcsolatokban bíznak. Nem Istenben, hanem majd az ő kapcsolatrendszerükkel megoldják. Gyorsan hajt az autóval, hát ismeri a rendőrkapitányt, akkor csak egy telefon, és majd hát a rendőrkapitány majd intézkedik, hogy elsikálja a dolgot. Jaj, azoknak, akik Egyiptom oltalmába mennek, pedig az Úr fiai. Mennyire építjük életünket ezekre a világi kapcsolatrendszerekre? Olyan segítségekre, amelyeket Isten azt mondja, hogy ne vegyél igénybe. Élj nekem tetsző életet, mondja az Úr. Hadd legyek én a segítséged, én a menedéked. Isten önmagát ajánlja fel, mi megnyúlunk a telefonhoz, mert Egyiptom oltalmában jobban bízunk, mint az élő Istenben. A testvérek, az Úr a mi oltalmunk. Bár Józsué és a vének észnél lettek volna, és Istent kérdezték volna meg, még akkor is, amikor látszólag minden nyilvánvaló, és Isten vezetése nélkül nem tettek volna egy lépést se, nem keveredtek volna vétekbe. Egy kicsi történelmi példával fejezem be. A görög mitológiában olvasunk ugye a trójai háborúról. Ugye a katonai részét kell csak nézni, nagyon ideillik. Sok éves harc után sem tudják Tróját elfoglalni a görögök, és ők is cselvetéshez folyamodnak. Megépítik a falovat, elbújik benne sok görög harcos. Ott hagyják ugye a tengerparton, a hajókkal eltávolodnak a part felé, minthogyha föladták volna az egész háborút. A trójaiak nagy örömmel ugye betoloncolják ezt a hatalmas falovat. Senkinek nincsen ugye, hát a Laukón pap meg a fiai kérdezik meg, hogy hát akkor ez nem kellene ebben vigyázni. Kijön ugye a mitológia szerint a tengeri szörny, és ugye őket hát berántja a tengerbe. Lényeg, ami lényeg, a trójai faló mintájára a sátán is dolgozik. Cseltvetve, megtévesztve, beépülve ártatlanul, és belülről lecsap. Történetből pedig Isten féltése tűnik ki előttünk, hogy Isten félti az ő gyermekeit. Isten félti a sátán cselvetésétől az övéit. Isten szíve remeg, érted és értem, hogy nehogy a sátán olyan dolgokba vezessen meg, amely életedet kifosztja, sebeket ejt, tönkretesz, vétekbe ejt és elveszít. Isten remeg értünk. Ő tanít az igéből, ő az, aki tanácsol. Odáll melléd, és Józsué történetéből elmondja, hogy te vigyázz, te nehogy így járj. Hát adjon nekünk az Úr bölcs és tanulékony szívet. Hadd tanuljunk elődeink hibáiból is, Józsué hibájából. Hadd tanuljunk Isten igéjéből, és az élet bölcsessége a Biblián keresztül tanítson bennünket. Ámen. Válaszul az ige hirdetésére a 312-es éneknek a harmadik versét énekeljük el, testvérek. 312-es ének harmadik versét énekeljük el. 312-es énekünk harmadik verse így kezdődik. Az Úr elé, ha tárod a szív alázatát, őt nem hiába várod, betér hozzád, megáld.
Az Úr elé, ha tárod
helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Biblia hithőseinek életét a Szentírás nem kozmetikázza, hanem bizony nem csak a győzelmeiket, a hitben erős pillanatokat írja le a Szentírás, hanem leírja a tévedéseiket, a bukásaikat is, hogy mi is tanuljunk azokból. Köszönjük neked Józsué életéről a beszámolókat, azt is, amikor látjuk őt térdein imádkozni, tusakodni a népért, és azt is, amikor egyszer elfelejtett imádkozni, és ebből az egész népnek nagy kára származott. Urunk, taníts bennünket is úgy élni, hogy hadd tanuljunk a Biblia szavaiból, hadd tanuljunk a magunk hibáiból is, adj olyan szívet, amely tőled kér bölcsességet, amely nem a maga erejére támaszkodik, hanem imádságban kéri a te vezetésedet, a megtartatást tőled várja. Hadd legyen olyan a szívünk, amely a te kegyelmedből nem sodorható szív. Köszönjük, Urunk, hogy megláthatjuk a te tanításodon keresztül, hogy milyen alattomos és milyen aljas állok cselvetésre is képes a sátán, hogy tökéletes színészeket küld a maga eszközeiként, tökéletesek a kellékek is, az időzítés, a helyszín mind olyan tökéletes, hogy a legkomolyabb hívő ember is bedől a hazugságnak, megvezethető, becsapható. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket arra, és a te féltő szereteteddel remegsz értünk, hogy a mi életünket be ne csapja a sátán. Hogyha eszközeivel találkozunk, akkor a te világosságod által kikerüljük a csapdákat, amelyeket az ördög életünk elé gördít, hogy megmaradjunk a te utaidban. Hogy fontos legyen nekünk a te mértéked, a te szavad. Taníts meg bennünket Dáviddal együtt így rád nézni, hiszen te szabadítod ki lábunkat a csapdából. Köszönjük, hogy tanítasz arra, hogy jaj a pártütő fiaknak. Hányszor pártot ütöttünk, mert lázadtunk ellened. Hányszor vétket vétekre halmozva éltünk, mert terveket szőttünk és meg is valósítottuk, de nélküled sajnos. Szerződéseket kötöttünk, szövetségeket kötöttünk, de nélküled. És nem is nyugodott azokon áldás. Taníts minket az áldás útjaira. Taníts minket figyelni a te akaratodra, hogy a te vezetésed alatt éljünk, és szeretetedbe, elrejtőzve járassuk a keskeny utat. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy szereted itt Ajkán a te népedet, és mindazokat is, akik még nem tartoznak hozzád, mert távol élnek tőled. Köszönjük a jövő heti evangelizációs hetet, amelyre készülhetünk. Így kérünk téged, hogy hozzál sokakat majd minden estére. Istent keresőket, Istent szeretőket, utánad vágyakozókat, és már a te gyermekeidet is, akik hozzád tartoznak. Hozzál sokakat házadba, a te igéd köré, taníts bennünket, és találd meg még azokat, akik a szíved vágyai, hogy megajándékozhass őket üdvösséggel. Urunk, köszönjük, hogy meghallgatod az imádságot. Maradj velünk örökké. Amen. A csendes percben mindenki a saját fohászát, imádságát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A záró énekünk a 450-es dicséretnek mind az öt verse. 450-es dicséretünket keressük ki az énekes könyvünkből, testvérek. 450-es dicséret valamennyi versét énekeljük. Drága dolog az Úristent dicsérni.